Az Inforádió Aréna című műsorának vendége Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A felvételt telefonon készítjük, ugyanis a személyes kontaktusok számát mi is próbáljuk ezzel csökkenteni. Az adást egyébként meghallgathatják az infostart.hu hírportálon is. A korlátozások feloldásáról beszéltünk az adás első részének végén, az úgynevezett exit stratégiáról, és az oktatással fejeztük be, ott folytottam önbe a szót. Mikortól szabad az oktatás, és egyáltalán hogy lesz az érettségi Németországban?
Hát a tartományi miniszterelnökök és a kancellárasszony által elfogadott közös program szerint, hozzáteszem azt, hogy elhatározták, hogy két hetente összeülnek ezek a telekonferenciák, vagy rendszere lesz, tehát azt kell mondani, hogy itt állandó hozzáigazítás, finom hangolása fog történni ezeknek az intézkedéseknek. Ami az iskolákat illeti, május 4-től fokozatosan újra kell nyitni az iskolákat. A végzős osztályoknak kell adni elsőbséget, és a hasonlóképpen a elemi iskolában is a legfelső osztályoknak, a végzős osztályoknak. Itt is vannak különbségek, például Észak-Rajna-Veszfáliában ezt hamarabb szeretnék, tehát és Türingiában már április 27-én, és elő akarják készíteni a vizsgákat, tehát ott hamarabb kezdődne meg. Nyilvánvalóan különböző szempontok vannak. A német föderalizmusnak része eleve az, hogy különböző időpontba fejeződnek be a oktatási programok a német tartományokban, már csak azért is, hogy a nyári üdülésbe igyekvő embereknek a tumultusát és közlekedési problémáit el tudják kerülni, tehát már eleve egy olyan alaphelyzet van, hogy más-más tradíciók vannak, és nem egyszerre van mind a 16 tartományban vége a tanévnek, és nem egyszerre indul mindenki ugyanazon az úton, általában északról délre. Tehát ilyen esetben is Észak-Rajna-Veszfáliában hangsúlyozzák azt, hogy a szülők a legsérülékenyebbek, a nagyszülők, és őket védeni kell, ezért viszont itten a szülők számára a logisztikai probléma, hogy minél hamarabb iskolába menjenek a gyerekek, ezért a döntés mögött ez a fajta megfontolás van.
Az érettségi lebonyolítását illetően mi a javaslatuk az egyes tartományoknak? Itt ugye Maruzsa Zoltán államtitkár péntek délelőtt beszélt arról, hogy talán a bajor példát is szem előtt tartották az osztrák mellett, hogy csak írásbelik lesznek.
Hát igen, itt óvatosságról van szó, tartózkodásról van szó, arról van szó, hogy a higiéniai ismereteket és a járvánnyal kapcsolatos ismereteket is meg kell tanítani. Ajánlják a szájmaszk, orrmasznak a használatát, tehát ilyen tekintetben Bajorországban egy kicsit toleránsabb ilyen tekintetben, nagyobb fölkészülés. Még például, mondottam, Észak-Rajna-Veszfáliában egy korábbi indításról van szó. Tehát itt az is meghatározza, hogy hol nagyobb a járványba érintettek személyeknek a száma, tehát hol szükséges nagyobb körültekintés, és ilyen tekintetben Bajorországon igen negatív számok voltak a német tartományok átlagát is tekintve, és kezdetben nagyon szigorú intézkedéseket vezetett be Markus Söder miniszterelnök, és ezt a lakosság megértéssel és szimpátiával fogadta, ahogy a közéleményi kutatási adatok is olyan mértékben pontozták felül szinte a tartományi miniszterelnököt, hogy Merkel utódjaként is felmerült a neve, jól lehet ő hangsúlyozta, hogy ő mindenképpen Magyarországba tudja elképzelni politikai életét.
Egyébként Merkel utódjaként mindenképpen akkor visszatérve még a adás elején elmondottakhoz, akkor mindenképpen az lehet az utódja a kancellárnak, aki ugye be is fejezi a pályafutását jövőre, aki majd a kereszténydemokrata pártnak az elnöke lesz, ugye?
Hát igen, ennek nagy valószínűsége van. A szétválasztás az nem járt sikerrel Annegret Kramp-Karrenbauer esetében, bár az ő kudarcát azért nem ez befolyásolta elsősorban, a feladat nagysága és az ő képességei itt nem találkoztak.
A gazdaság talán milyen állapotban van most Németországban? Mennyire sínli meg a német gazdaság? Ugye Európa motorjának szokták ezt volt nevezni, és nagyon nagy hatással van Magyarországra is. Hogyan kezeli gazdaságilag ezt az egész járványhelyzetet?
Hát ez egy óriási kihívás, és precedens nélküli. ez egy olyan globális sokk, amiről gyakorlatilag nem tehet sem Németország, sem a többi érintett ország, hisz emlékezetes módon a euróválságnál vagy a 2008-as gazdasági és pénzügyi válságnál elmondhatjuk, hogy kitartozott felelősséggel. Ebben az esetben a gazdaságon kívül helyezkednek el a okok. Németország számára a gazdaságnak a működésbe hozása ez egy óriási feladat. Itt az egyik nagyon nagy kérdés az, hogy Németország nagyon nagy, a gazdasága már a járvány előtt is problémákat mutatott abban a tekintetben, hogy egyfajta nem annyira konjunkturális, inkább strukturális válság volt. Németországnak az ipara azokra a hagyományos területekre specializálódott, mint az autóipar, a vegyipar, a gépipar, és tulajdonképpen az a nagy átalakulás, ami tulajdonképpen a digitalizációval függ össze, és a nagy internetkonszernek a megjelenésével, Alibaba, Facebook, és így tovább, ezeken a területeken Németország lemaradt, ahogy gyakorlatilag az országnak a digitalizációjában is. Tehát a másik szempont, amit Németország tekintetében nagyon fontos, hogy hogy tudja összetartani az Európai Uniót, hiszen a legtöbb állam közül Németországban még mindig abban a helyzetben. Hozzáteszem azt, hogy Németországon egy nulla költségvetés volt, ami azt jelentette, hogy a kiadások és a bevételek azok teljes egyensúlyban voltak, és a német alkotmánynak is van tulajdonképpen egy ilyen része. Most az Európai Unió ezt feloldotta, különös tekintettel a eurozóna déli államaira. Most Németország előtt az a kérdés merül föl, hogy hogyan tudja a déli államokat kellőképpen gazdaságilag segíteni, hisz meg kell mondani, hogy a német gazdaság a számára olcsó euróból profitál. Az olcsó euró úgy működik, mint gyakorlatilag egy exporttámogatás Németország számára, míg a déli eurozóna államok számára tulajdonképpen túl erős a euró. Ennek az a következménye, hogy rövidítsem a gondolatmenetet, hogy Németország ennek következtében állandó kereskedelmi többlettel, aktívummal rendelkezik, és most a dél-európai országoknak még kritikusabb a helyzetük, elsősorban Olaszországról, Spanyolországról is szó van, de Franciaországról is. Lényegében hogyan lehetne ezeket az országokat megsegíteni, és az Európai Uniót összetartani.
Ugye felvetődött az eurókötvénynek a gondolata, amit igen, leginkább ezek az érintett önáltal is mondott országok.
Hát három pillér van, plusz a eurobond, koronabond, koronakötvény kérdés. Az első ilyen jelentőség dolga az európai monetáris, helyesebben az európai stabilitási mechanizmus, az ISM, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ország gyakorlatilag GDP-nek 2%-ával megfelelő összeget vehet fel az európai stabilitási mechanizmusra. Ez Olaszország esetében 39 milliárd lenne, de kb. 240 milliárd áll rendelkezésre. Van az Európai Beruházási Bank, amely 100 milliárddal gyakorlatilag a közép- és kisvállalatokat támogatná, és az Európai Unió 100 milliárddal lényegében a Kurzarbeit, tehát a rövidített munkaidőben, ami rendkívül kulcsfontosságú az európai gazdaság beindítását tekintetében, 100 milliárd áll a rövidített munkaidőben dolgozóknak a finanszírozása. És a negyedik pillér lenne, ami különösen a déli, eurozóna déli államai követelnek, hogy Németország a saját kereskedelmi többletét, ami évről évre mind nagyobb, ez gyakorlatilag ennek egy részét fordítsa arra, hogy egy európai kötvényrendszer, egy európai koronakötvénnyel tulajdonképpen a Európának az újjáépítéséhez járulja hozzá, és elsősorban erre a déli, eurozóna déli államai tartanának igényt.
De ezt pont a németek, kérdés, illetve az osztrákok elutasítják.
Osztrákok is, lényegében a finnek is, és a hollandok is rendkívül határozott módon, tehát ez a kérdés gyakorlatilag problémás, hiszen a szolidaritást egyelővé teszik a német pénzügyi támogatásnak, illetve hát a északi, eurozóna északi államainak a finanszírozására.
Tanár úr, hogyha már említette a Kurzarbeitot, ez egy német innováció talán még a 90-es évek elejétől. Németországban milyen jelen pillanatban a gazdaság szerkezete, tehát gazdaságilag hogyan kezelik ezt az időszakot, vagy munkaszervezés szempontjából?
Hát tulajdonképpen a Kurzarbeit, a rövidített munkaidőben dolgozó emberek kérdése tömegesen gyakorlatilag a szociáldemokrata Gerhard Schröder idején nyert általános polgári jogot. Azt kell mondani, hogy egy 4-5 milliós rövidített munkaidőben és egy alacsony bérszektorban dolgozó foglalkoztatottak rendszere alakult ki, aminek természetesen nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a munkanélküliség Németországban csökkent. Tulajdonképpen az Agenda 2010 reformprogramnak, ami egy neoliberális reformprogram volt, annak a részének is tekinthetjük. Ugyanakkor nyilvánvalóan ennek az a hátulütője is megvan, hogy ezeknek az embereknek a nyugdíjellátmánya meglehetősen alacsony, és éppen a nagy koalíció, tehát a CDU és a CSU, valamint a szociáldemokraták, a reformprogramjába tartozik egy olyan kérdés, hogy ezek az emberek 3-4 millióra teszik, ezek főként, nem tudom, pénztáros, fodrász és így tovább, alacsony bérszektorban dolgozó emberek, szóval ezeknek a nyugdíját kiegészítenék, de most éppen a koronavírus járvány idején felmerült a koalícióban az, hogy ezt a kérdést el kellene halasztani. A CDU-n belüli gazdasági szám gyakorlatilag azt hangsúlyozza, hogy ezt a kérdést el kell napolni. Tehát azt is mondhatom, hogy a nagy koalícióban vannak ilyen rejtett aknák, amik robbanhatnak. Egyelőre a járvánnyal kell megküzdeni, de időről időre a koalícióban ilyen kérdésekben mindig van vita. Ez például az alacsony bérszektorban dolgozóknak a nyugdíj kiegészítése. Hozzáteszem, hogy 35 év nyugdíjbefizetés kell és aktív munkaidő. És annak eldönteni, hogy azt eldönteni, hogy a 22 millió német nyugdíjasok közül kik tartoznak ide, az komoly adminisztratív közigazgatási munkát jelent. Úgyhogy például a nagy koalícióban ez gyakorlatilag egy rejtett akna, ami ha a dolgok elmúlnak a nagy válság, akkor ezek ismét előtérbe kerülhetnek.
Tanár úr, a Kurzarbeit felfutatásán kívül még milyen gazdasági intézkedéseket, vagy gazdaságvédelmi intézkedéseket tettek Németországban? Ugye Magyarországon ugye hír az, hogy az Audi, illetve a Mercedes is újraindítja fokozatosan különböző óvintézkedések betartásával a működését. Németországban mi a helyzet? Mennyire élednek újjá a gyárak, pontosabban kezdenek újból munkában?
Hát először is egy rendkívül erőteljes csomagot határozott el a német parlament, ez több mint 150 milliárd euró, ami azt a cél szolgálja, ami a német gazdaságnak a revitalizására, újjáeztéséhez szükséges, tehát újra sínre kerüljön. Tehát erre gyakorlatilag a feltételek megvannak, és Németország pénzügyi feltétele is nagyon jók, szilárd alapokon áll, és hozzá kell tenni azt ráadásul, hogy a Európai Központi Bank által nyújtott feltételek, az olajárak is idáig meglehetősen kedvezőek voltak. Na most a nagy multinacionális vállalatok hogyan vezénylik le ezt a folyamatot? Hozzá kell tenni, ez egy jó alkalom arra, hogy egy strukturális váltásban is előrelépjenek, hiszen a digitális átalakulás kérdése az épp úgy napirenden van. Az autóiparnak a újra feltalálása, újra kitalálása, hisz egy modern autó ma már egy négykerekű számítógép teljesen más technológiát kikíván. Tehát lényegében itt egy új technológiára való átállás is van, egy negyedik ipari forradalom, és tulajdonképpen a energiaellátásban is egy igen jelentős átalakulás van. Hát az atomból, atomenergiával való kilépés után Németországban a párizsi klímacélokkal összemben a barna szénből való kiszállás, tehát 2030-ig 55%-kal a szén-dioxid kibocsátás csökkentésébe, és 2050-re ugyebár Németország is a semleges állapot létrehozása, vagyis annyi bocsátanak ki, mint amennyit gyakorlatilag fel is dolgoznak.
Tehát akkor a strukturális átalakításnak része lehet továbbra is a klímacélok, illetve a zöldítés.
Ez egy nagy kérdés, és túlmegy messze Németországon is, hogy ez a fajta globális sok, ez a globális kihívás a világgazdasági, világpolitikai, geopolitikai pozíciók újra elosztását hogyan, milyen irányba fogja megerősíteni. Európában úgy látszik, hogy, és ezt mutatják a járvány kezeléssel kapcsolatos német sikerek, ha szabad ezt mondani, bár nagyon törékenyek, ahogy a kancellár asszony mondta, hogy Németország van még a legjobb helyzetben, hogy ezt a újrakezdéshez megfelelő feltételeket biztosítson olyan módon, hogy egyben az európai szerepét is vállalná. tehát összetartani az Európai Uniót egy olyan helyzetben, amikor hát nem tudott kellően időbe reagálni azokra a véses jelekre, ami a járványnak a eljövetelét előrejelzi.
Tanár úr, tudja ezt orvosolni a német elnökség? Ugyanis említette már, hogy július 1-től Németország lesz az Európai Unió soros elnöke. Több kihívás is van, többek közt a járványnak a késlekedett kezelése. Emellett pedig el kellene fogadni egy 7 éves keretköltségvetést, ami 2021-től lenne hatályos, illetve ugye a britekkel is kellene tárgyalni, azt is be kellene fejezni december 31-ig. Tehát van-e bármifajta program pontjai vagy jelei, tervezetei a németeknek, Berlinnek az ügyben, hogy július 1-től mit tesznek az Európai Unióval?
Hát azt kell mondanom, hogy a következő elnökség előtt herkulesi feladatok állnak, és hogy ha van ország, ami Európa irányába való elkötelezettségben különleges érdemekkel rendelkezik, az éppen Németország. Tehát ezt hogy tudja ezt a kihívást is európai szinten és Európa érdekében Németország hát realizálni, ezt hát meg fogjuk látni. Nem egyszerű feladat, mondom, egy gigantikus, herkulesi feladat.
Ön szerint erősíthetik az Európai Unió föderális jellegét, vagy mint ahogy ugye Közép-Európából, Kelet-Európából hallatszik, inkább a nemzetállamoknak a szoros szövetségé, gazdasági szövetségét kellene előtérbe helyezni? Mit mutat meg ez a mostani válság?
Igen, hát ez a válság azt mutatta meg, hogy elsősorban a nemzetállami kompetenciák erősödtek meg, és az Európai Unió jó lehet a járványügy kérdésében, egészségügy kérdésében az Európai Unió nem rendelkezik közösségi kompetenciákkal, ez is igaz, de pillanatilag a nemzetállami kompetenciák erősödtek meg, és van egy másik szempont is, hogy mindez a válság egyáltalán a globalizálódás kérdését hogyan érinti. Tehát a világgazdaság úgy működött, és Németország ebben egy döntő szerepet játszott, hogy a nemzetközi munkamegosztás kiterjesztette, de nagyon aktívan vett részt, tehát a német ipar kitelepítése és olyan együttműködés, ahol a alkatrészek 8-10 országból több ezer kilométerről jöttek, és tulajdonképpen az egész világ egy kvázi összeszerelő üzemmé vált. Na most nyilvánvalóan ez a globális sok, ami a válság kiváltott, azt hiszem egy olyan hatás mindenképpen fog, és ez már korábban is jelentkezett, hogy ezeket az ellátó láncokat, ellátási láncokat, termelési láncokat szorosabbá tenni, földrajzilag kisebb régiókba erősíteni, ami bizonyos értelemben a kelet- és közép-európai országok, a visegrádi országok pozícióját is erősíti. Tehát egy ilyen átalakulás, tehát egy részét az iparnak visszavinni az anyaországba, és...
Tehát a Kínával való kereskedés is adott esetben lazulhat? Bár sokan Kínából szerzik be éppen a védőeszközöket, meg elég sok mindent ide a járvány idején.
Hát nyilvánvalóan Kína egy óriási alkatrészellátó, és bizonyos termékeket egyes országok nem gyártanak, hanem csak importálnak. Ez kezdődött a textiliparral, amit teljes mértékben kitelepítettek, de gyakorlatilag nem véletlen, hogy Kína került abba a helyzetbe, hogy ezt lényegében ellássa Európát. Ez egyben azt is fölveti azt a kérdést is, hogy egy stratégiai átalakulásban vagyunk, hogy gyakorlatilag ez a globális járvány gyakorlatilag milyen geopolitikai következményekkel jár. Tehát Kínának a pozíciójának a megerősödése, Egyesült Államoknak a további visszavonulása, vagy ez a kínai-amerikai konfliktusnak a további erősödése. És itt nyilvánvalóan Európának a helyzet ebben a kérdésben, ahol Németországnak kulcs szerepe lehet, hogy Németország ebben a versenyben, és egyben a legnagyobb, a járvány által leginkább sújtott térség, hogyan tud ebből a helyzetből újra felemelkedni.
Beszéljünk még néhány percben Ausztriáról, ugyanis a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott péntek reggeli rádióinterjújában is, hogy az osztrákokra laboratóriumként tekint. Ott ugye van egy új kormány éveleje óta, egy zöld néppárti koalíció. Hogyan viselkedik, hogyan kezeli Bécs ezt a járványt, akár társadalmilag, egészségügyileg, illetve gazdaságilag?
Hát azt kell mondani, hogy a koalíció meglepően harmonikusan működik együtt, annak ellenére, hogy például a környezetvédelmi politikában, vagy akár a menekült politikában is a kezdeti pozíciók nagyon lényegesen eltértek egymástól, és ezért nagyon sokan mondták, hogy ennek a koalíciónak nagy jövője nem lesz. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a osztrák társadalom is meglehetősen honorálja ennek a koalíciónak a működőképességét, még ha különböző ideológiai vércsoportokból is áll, és a támogatottsága ennek a koalíciónak lényegében nem csökkent, hanem megmaradt azon a szinten. Ami a járványügyi menedzselést illeti Ausztria részéről, hát sok tekintetben egy úttörő szerepet hajtott végre Ausztria. Üzleteknek a megnyitásába, főképp ezermesterboltok, kertépítés, kiskereskedelmi üzletek, ők a 400 négyzetméter tették meg egy ilyen határnak. De ugyanakkor az osztrák politikában nagyon erőteljesen kiemelték azt, hogy a fokozatos nyitásért, tehát a normalitás irányába való előrelépésért cserébe egy sok új szabályt léptettek életbe. Tehát így például a maszknak a viselete az kötelezővé vált a helyérdekű közlekedésben, a kereskedelemben, áruházakban és így tovább.
Sőt, ezt be is tartatják egyébként?
Tessék?
Be is tartatják?
Be is tartatják, és például érdekes, ami mondjuk első hallásra furcsának tűnik, hogy a vevőknek minimálisan 20 négyzetméternek kell rendelkezésre állni a kiskereskedelmi egységekben. A kötelező a 1 méteres távolságtartást, és ahogy az osztrák kormány nagyon szellemesen és frappánsan megfogalmazta, annyi szabadság, amennyi lehetséges, annyi korlátozás, amennyi szükségszerű.
Milyen egyébként most Sebastian Kurz megítélése?
Nagyon jó, és éppen Kurzra akartam itt utalni, hogy Kurz úgy hangsúlyozta, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, tehát újra problémák vannak, akkor a vészféket bármikor be lehet húzni, és május elején további üzleteknek a megnyitására kerül sor, április végén döntenek az iskolákról, és a szállodáknak és az éttermeknek egészen hasonlóan a német döntéshez azoknak még várniuk kell, de például a futballcsapatok az előkészületeket már megkezdhetik, anélkül, hogy még ilyen futballmérkőzésekre sor kerülhetnek.
Az érettségit, hogy hogyan tartják meg szomszédunknál?
Hát ott is hasonlóképpen, tehát előre hozzák sok esetben, tehát a végzős osztályok és az érettségi előtt osztályoknak mindenképpen hát elsőbsége van.
Gazdaságilag hogy jöhet ki Ausztria ebből a válságból, ebből a járványos időszakból?
Hát ez egy legalább annyira nagy kérdés, mint Németország esetében, de konszolidált pénzügyi viszonyai voltak Ausztriának, ahol ez a válság kicsit elvadult, az Tirol tartomány volt. Tirol tartomány, ami egy síparadicsom, ahol gyakorlatilag elvadult a helyzet, és gyakorlatilag egy gózpontjává vált a fertőzésnek, de ezt nagyon jól tudták szigetelni, tehát gyakorlatilag ebből a problémából tanultak is, sőt, hát itt olyan kérdések is vannak, hogy az osztrák fogyasztóvédelemhez fordult számos síparadocsomba néhány hetet töltő vendég, azzal, hogy nem figyelmeztették arra, hogy ilyen veszélyek várnak rájuk, és emiatt nagyon hátrányos következmények érték ezeket a korábbi vendégeket, tehát munkájukból kiestek, és anyagi hátrányuk is érték őket. De Ausztriának jó esélyei vannak, hogy ebből a válságból jól kijön, egy stabil politikai vezetés van, és gazdaságilag, pénzügyileg konszolidáltak a viszonyok.
Kisé László a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió Arena című műsorának vendége. A koronavírus járvány miatt lecsökkentett személyes kontaktusok száma miatt ezúttal telefonon, de így is köszönöm a beszélgetést. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon is, elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő mellett Szécsi Ágnes működte közre. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.